Ami szegedelmünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Ami Urunk nevének tiszteletére és segítségül hívására énekeljük a 33. Zsoltár első versét, amelyik így kezdődik: Nosza Isten félő szent hívek. Szeretteim, hallgassátok meg Istenünk áldott üzenetét, amint az szól mi hozzánk János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének első 7 versében eképpen. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: ímé az Isten városa az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ül: ímé mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak, és mondanékem, meg lett. És én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és mind azokat, akik hittel fogadták, imádkozzunk. Minden ható Isten, valóban Te vagy, aki átfogod a mi életünket, hiszen ennek az életnek Te adtál kezdetet, és Te adsz majd véget. Hozzád jövünk, hozzád menekülünk, mert bízunk benned, hogy a Te szereteted örökké való, és ez az örökké való szeretet megtart minket mind örökké. Nem múlik el ez a mi földi életünk hiába, hanem lakásunk van, jövőnk van Te nálad. Reménykedhetünk abban, hogy Te veled együtt leszünk, az új égben és az új földben, amikor majd elmúlik rólunk a halál, a fájdalom, a könny, a betegség, a sóhaj. Merünk reménykedni, hogy minket is az örök életre hívtál el és választottál el, ami Urunk Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által. Hadd legyünk készen, ha a mi Urunk visszajő és kezébe veszi az ő hatalmát, birodalmát. Hadd legyünk készen, amikor számot kell adnunk mindenről, amit testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Irgalmas Isten, Te vagy a mi reménységünk, és ez a reménység ne szégyenítsen meg minket, ami hitetlenségünk, ami gyarlóságunk, ami engedetlenségünk miatt. Munkálódjál most is bennünk, ígéd és szent lelked által, hogy valóban meghalljuk a Te szavadat, engedelmeskedjünk, és cselekedjük a Te akaratodat. Könyörülő Isten, Te megteheted, hogy által viszel minket életből az örök létben, hogy a halál számunkra megszűnik elenyészésnek lenni, hanem új életre való felkészülés kezdete. Így segíts, így taníts, így vezess minket, ami Urunkért, a Jézus Krisztusért, aki életét adta mi érettünk, hogy nekünk helyet készítsen az örökké való hajlékokba. Te nálad. Hallgass meg. Kérünk. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus megbízásából hirdetem ti néktek a bűnöknek bocsánatát, amik ha olyanok, mint a karmazsin hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, olyanok lesznek, mint a mosott gyapjú. Amen. Uram, legyen a Te ígéd, ami lábainknak szövéd neke, hogy járhassunk a Te világosságodban, a Jézus által. Amen. Az a szentüge testvérek, amelyről ti néktek Isten lelkének segítségével szólani kívánok, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 42. és azt követő verseiben eképpen. Mondta pedig az Úr, Kicsoda hát a hű és bölcs Sáfár, akit az Úr gondviselővé tett az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, és enni és inni, és részegeskedni, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Eddig az ige. Kedves testvérek, ez a vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja. Jövő vasárnap már egy új egyházi év kezdete, advent első vasárnapja. Na most itt egy bizonytalanság van. Ennek a vasárnapnak a ünneplésében. Mert nevezik az örökké valóság vasárnapjának is. Itt az ige arra irányul, hogy mi lesz az örökké valóságban. Akkor nevezik ezt a vasárnapot a halottak vasárnapjának is. Mert hát év végén mi szilveszterkor csináljuk ezt akaratlanul is, a gondolataink, az előre ment kedveseink felé is irányulnak. Hát eszünkbe jutnak, mert nincsenek, eszünkbe jutnak, mert szerettük őket, mert nélkülük kegyetlenebb lett az élet, és mi egyedül valóbbak lettünk. Szóval ennek a vasárnapnak az egyházi ünneplésébe sok minden belejátszik. Az igék is tulajdonképpen a körül forognak, hogy Krisztus visszajön. Vissza. És mi várjuk Krisztust vissza, mint egy olyan kedves valakit, aki bizalmasunk, aki édes Jézusunk, vagy Jézuskánk ráadásul, és csalódunk, mert nem így jön vissza. A jelenések könyvében az utolsó látomások körül János, ez az Istentől kiszemelt kedves apostol, éppen súlyos dolgokat lát. Nem egyszerű dolgokat. Pedig ő végig látja, szemei előtt leperegni ennek a világnak a megítélését. De az utolsó látomások sem gyönyörűségesek, még az új Jeruzsálem látása sem, mert elmúlik ez a föld, ahol mi otthon érezzük magunkat, vagy legalábbis úgy teszünk, hogy otthon vagyunk, bár ne tennénk úgy, és ne lennénk annyira otthon itt. Elmúlik ez a mi világunk, benne mi is. És egy új világ jön, új eget és új földet. De ezzel az új világgal, a réginek az elmúlásával, Istennek az ítélete teljesedik be. És ez az ítélet, akár akarom, akár nem, akár tudomást veszek róla, akár nem, engem is elér. Nem tudok kibújni alulna. Sőt, a legnagyobb baj az, hogy nem tudok változtatni a múltamon. Nem tudom meg nem történté tenni, amit elkövettem. Nem tudom jóvá tenni, amit elrontottam. Hiába szánom és bánom a bűnömet, az a bűn éged. És nagyon sokszor úgy van, hogy az ember azt gondolja, hogy na, most már ennek vége, elfeledkeztem róla. Lehet, hogy évtizedekig nem gyötör, nem kínoz, nem szaggat, és egyszer csak jön egy nyugtalan éjszaka, és mintha egy elevenné fölfakadó seb fáj, kínoz, gyötör, bizonytalanná tesz, és nem találom a nyugalmamat, helyemet, békességemet. Na mindegy, hát szóval ennek a vasárnapnak az igéje az, hogy a visszajövő Úr számadásra vonja azt, akit ő megbízott. A sáfárt. Figyeljétek meg! A sáfárról van csak szó, nem a többi szolgákról. Csak arról, aki megbízást kapott az Úrtól, hogy amíg én távol leszek, te intézd a házam ügyeit, gondoskodj a szolgáimról, add ki nékik idejében a maguk eledelét, bérét, intézkedj helyettem. És nyilván, hogy az Úr azt tette meg sáfárra, akit ő méltónak tartott rá. És itt van egy rettenetes dolog. Gondoljátok el, ma méltóvá tesz engem az Úr arra, hogy megbízzon ezzel vagy azzal. És eltelik egy pár év. Ugye? És én működök becsületesen, tisztességesen a megbízás alapján. És akkor nem jön. Tovább tart a megbízás, mint amire én számítottam. Mert könnyű egy pár napig hűségesen gondozni a házat és helytállni a gazda helyett, de aztán a mindennapok lemorzsolják a hűséget, a józanságot, az okosságot, egyre inkább fölmerül az a gondolat, hogy hát hol késik? Hát miért nem jön? Miért kell nekem ennyi gondot, ennyi munkát viselni? És belecsúszik. Higgyétek el, hogy talán jó kifejezés is ez, hogy belecsúszik az ember az engedetlenségbe, a lázadásba, a nem törődömségbe, és belecsúszik abba, hogy ő magát képzelje úrnak. A sáfárnak ez volt a jellemzője, hogy hű és bölcs. A hű és bölcs sáfár pedig nem bizonyult hűségesnek, nem bizonyult bölcsnek. Csak egy darabig. Aztán fokozatosan kinőtte magát. Most már azt lehetne mondani erre az emberre, hogy hát a maga ura lett. Azt mondja ez az íge, hogy kezdte verni a szolgákat, szolgáló lányokat, és enni és inni, és részegeskedni. Hát halogatja az uram a hazajövetelt. Még akkor egy ilyen gonoszság is fészket rakhat az ő lelkébe. Hogy hiszen majd kipótolom, amit most elvettem. Sikkaszt. A legegyszerűbb ez, hogy sikkaszt. Aztán lop. Aztán kegyetlenkedik. Ne gondoljátok, hogy Istennek az ítélete olyan nagyon egyszerű. Ez az Úr Jézus, aki ezt a képet használja, így kezdi. Hű és bölcs sáfár. Aztán így folytatja az ítéletét, hogy amikor megjön a szolgának az ura, amikor nem gondolja, amikor nem számít rá, nem várja, ketté vágatja őt. Itt nincs kegyelem, itt nincs enyhítő körülmények keresése, nincs semmi. Egyszerű, vége, kész. Ketté vágatja őt. Miért? Fájt ennek az úrnak az, amit ellopott ez a sáfár, aki hűtlenné lett? Nem hiszem. Elég gazdag ez az úr, hogy ne érezze meg a hiány. Csak éppen azt felejtjük el, hogy ez az Úr féltőn szerető Úr, aki nem tudja elnézni a hamisságot, az aljasságot, a csalást. És főleg azt nem tudja, elnézni, hogy a kiszolgáltatottat kihasználják. A Sáfár, akit úrrá tett, gondviselővé tett a gazda, felhatalmazott arra, hogy a szolgatársainak adja ki a bérét, adja ki az ennivalóját, adja ki a ruházatát, szóval akit felhatalmazott, visszaél az ő hatalmával. Ezt nem bocsáthatja meg. Na és most akkor fordítsuk magunk felé az igét. Mit nem bocsáthat meg nekem a visszajövő Úr? Van egy ilyen halleluja ének sor, hogy ó, hogy állok így elődbe számot adni Jézusom. Jó kérdés. Hogyan? Ennek a sáfárnak derült égből villámcsapásként hatott, amikor beállított az ő ura, amely napon nem várta, amely órában nem gondolta. Igen. Mi velünk hogyan bánik a visszajövő Úr? Az a Krisztus, aki minket megbízott. Vagy kicsi, vagy nagy, vagy akár milyen dolog. Nekünk a megbízatásunkhoz képest hűségesnek, bölcsnek, igaznak kell lennünk. Azt tennünk, amire a megbízás szól. Nem azt, amit mi kiokoskodunk és kigondolunk. Nem úgy, ahogy nekünk jól esik, hanem úgy, ahogy a mi Urunk akarja. Az Úr pedig azt akarja, hogy egyetlen egy szolgája se nélkülözzön, ne éhezzen, ne legyen elhagyott, társtalan. Az Úr azt akarja, hogy az övéi boldogan éljenek. És mindez, ami a mások boldogságát szolgálja, az nekem feladatként jelentkezik. Igen. Hát akármilyen picit is tudok tenni a másiknak az érdekében, a másik boldogulása érdekében, azt meg kell tennem. Lehet, hogy nem nagy bűnök miatt ítélnek majd el. Emlékezzetek rá arra képre, amit a maga az Úr Jézus olyan részletesen kifejt, amikor kétfelé választja az emberiséget juhokra és kecskékre. Nagyon egyszerű dolgokról van szó. Éheztem és ennem adtatok, szomjóztam, innom adtatok, beteg voltam, fogoly voltam, meglátogattatok, mezítelen voltam, felruháztatok. Nem veszitek észre, hogy itten anyagi dolgokról van szó. És szeretett dolgairól. Nem veszitek észre, hogy itt van ez a két mondat, beteg és fogoly voltam, és meglátogattatok. Aki már volt beteg, az tudja, hogy mit jelent egy együttérző szívnek a látogatása. Aki már volt fogoly, az tudja, hogy mit jelent egy beszélőn való megjelenése egy barátnak, egy szerető szívű testvérnek. Sokszor fél gyógyulást, vagy egész gyógyulást, sokszor erőt a kitartásra, a tovább küzdésre, mindent. Igen, de nem nagy dolgok ezek, nem teljesíthetetlen dolgok ezek. Itt is a sáfár nem a magáéból ad, hanem az uráéból. Tehát, amit néki rendelkezésére bocsátottak, rendelkezésére adtak, azt kell szétosztania. És ha jól megfelelsz, ha jól osztod szét, akkor boldognak mond téged a visszatérő Úr. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Boldog. Azt tett, amivel megbíztak. Nem kell többet tenned, de nem lehet, nem érdemes kevesebbet sem tenni. Minden más ennél mulasztás, bűn, amiért ketté vágatnak. Könyörtelen az ítélet a hitetlen, az engedetlen, a hűtlen szolga iránt. Könyörtelen. Nézzétek, ott az előbbi képben a kecskékhez is szól az Úr. Éheztem, nem adtatok ennem, szomjúztam, nem adtatok innom, beteg voltam, fogoly voltam, nem látogattatok meg, nem öltöztettetek fel. Nem. És távozzatok az örök tűzre. Kegyetlen ítélet. Nincs benne semmi remény. Nem lehet megszabadulni az örök tűztől. Nem lehet fölkelni a kettévágatás után. Nincs. Ha valakit leír az Isten, az tökéletesen le van írva. Ha valakitől elfordul az Isten, az teljesen el van hagyatva. Annak nincs reménye tovább. Na most ez a probléma, hogy hogyan is viselkedjünk. Jézus a tanítványainak mondja el ezt a dolgot, és most hozzáteszi magyarázat képben. Aki sokat kapott, sokat is követelnek, várnak tőle. Mondtam már, nem a magáét kell kiosztani a sáfárnak, hanem az ő urának a dolgait. Akire kevesebbet fordítottak, kevesebbet is követelnek tőle. Isten pontosan tudja, hogy mit várhat el tőlünk. Egy lattal sem vár többet tőlünk, mint amire minket képesnek tart. Senki nem hordoz nagyobb terhet, mint amit elbír. Isten nem használja ki, nem zsákmányolja ki a megbízottjait. Azt várja el tőled, amire képesített téged. Azt oszlatja szét veled, amit adott. Nem a magadéból kell adnod, nem a magadét kell szétosztanod, hanem a te uradét. És így azt mondja az Úr, ami Jézusunk, hogy aki sokkal bízatott meg, attól többet követelnek, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Testvér, azt hiszem, innen tudjuk meg, hogy mennyire tartott érdemesnek minket a mi Urunk. Ha sokat kaptunk anyagiakban, lelkiekben, szellemiekben, akkor sokat adjunk. Nem lesz nékünk kevesebb. Adjuk szívünknek, lelkünknek drága kincseid, és adjuk legfőképpen a szeretetünket, mert szeretett minket a mi Urunk, mindvégig szeretett minket. Hogy állhatnánk elé, ha mi nem tudunk szeretni? Gondoljátok meg. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük te néked, Atyánk, a te ígédet, annak áldott tanítását, azt a figyelmeztetést, hogy múló életünk hozzád fog térni, és te nálad talál békességet, nyugalmat, örömöt és örök életet. Köszönjük te néked, hogy ez a reménységünk a halállal szemben is megvan. Nem fél a mi szívünk, ha te rád nézünk, ha téged látunk magunk előtt. Köszönjük te néked, hogy a mi megváltó Urunk minden gyöngeségünket magára vette, minden bűnünket elhordozta. Köszönjük te néked, hogy szent lelkednek vezetése alatt élhetjük napjainkat, reménykedhetünk benned, hogy te azt is jóra fordítod, amit mi rosszul tettünk. Köszönjük te néked, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi teremtmény nem szakíthat el minket a te szeretetettől. Mert ez a te szereteted mindennél erősebb, mindennél nagyobb. Tarts meg hát minket a te szeretetedben, és engedd meg nékünk, hogy mi hagyjuk, hogy te szeressél minket. Hiszen magad mondod, hogy olyan vagy hozzánk a te szeretetedben, mint édesanyja a gyermekéhez. Sőt, még inkább könyörülsz rajtunk, mert ha anya elfeledkezhetik is az ő fiáról, te rólunk el nem feledkezel. Hadd bízzunk ebben a te hatalmas szeretetedben. Hadd merjünk építeni ennek a szeretetnek az erejére, és merjük vállalni a te megbízásodat, hogy másokról gondoskodjunk, másoknak segítsünk, mások számára áldás legyünk. Kérünk, bár mennyire is méltatlanok vagyunk, de te atyánk vagy, tégy minket alkalmassá, hogy fiaidként viselkedjünk, éljünk, cselekedjünk, szóljunk, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Légy könyörületes és irgalmas hozzánk. Amen. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.